Tisztelettel köszöntöm Önöket. Ahogy bizonyára sokan tudják, a csoportunk antibiotikum kutatással foglalkozik. És úgy döntöttem, hogy a mai tudománypolitikai helyzetre kicsit ráhangolódva nem annyira arról beszélek, hogy milyen alapkutatást végzünk, hanem milyen lehetőségeink vannak, ahol ezeket a kutatásokat a gyakorlatban is tudnánk alkalmazni. Jelenleg van két találmányunk, amely szabadalmi eljárás alatt van, és ehhez kapcsolódóan szeretném elmondani Önöknek, mit is teszünk, és milyen perspektívák vannak az antibiotikum kutatásban, és hogy milyen nehézségekkel szembesül az, aki megpróbál különböző cégekkel tárgyalni, fejlesztésekbe bocsátkozni. Nos, ahogy Önök is tudják, az antibiotikumok olyan kis molekulák, amelyeket bakteriális fertőzések ellen alkalmaznak, és volt egy aranyidőszak, amikor ezeket az antibiotikumokat nyakrafőre használtuk, elterjedtek, és ennek megfelelően tulajdonképpen az átlag életkor az emberiségnek radikálisan megnőtt, különösen az Európában és a fejlett nyugati államokban. Viszont egy hatalmas problémával is kezdünk szembesülni, és pedig az, hogy ezek az antibiotikumok gyakran nem alkalmazhatóak a gyakorlatban. Oppá, itt nem látom fönt a diákat. Tehát én itt közben, elnézést, van egy kis technikai probléma. Jó, most már jó. Ez az első diám. Tehát, hogyha megnézzük, szinte minden antibiotikumot, amit a gyakorlatban bevetettek és alkalmaztak, pár év leforgás alatt megjelentek az olyan baktériumok, amelyek ezekkel a szerekkel szemben ellenállókká váltak. Ez a laborban, amikor ezt vizsgáljuk, ilyen baktériumokat kitenyészteni rendkívül egyszerű, és pár hónap leforgása vagy pár hét leforgása alatt megtörténik ez a folyamat. Tehát tulajdonképpen nincs okunk meglepődni azon, hogy az antibiotikum rezisztencia ilyen gyakori. Az a csoda, hogy akár 5-10 évig lehet alkalmazni ilyen szereket. Na most az a másik probléma, amivel szembesülünk, az az, hogy ezek az antibiotikumokkal szemben ellenálló baktériumok nem csak egyszerrel szemben lesznek ellenállóak, hanem általában multidrogrezisztensek, tehát egyfajta szuperbaktériumok lesznek, szinte minden készítménnyel szemben, vagy nagyon sokkal szemben ellenállókká válnak. Például itt van egy ilyen ijesztő történet, egy olyan hölgynek az esete, aki egy olyan klebsziella fertőzést kapott Amerikában, egy kórházi fertőzés kapcsán, ami 26 különböző típusú antibiotikummal szemben is ellenállóvá vált. És ott tartunk alapvetően napjainkban, hogy olyan szereket kell alkalmaznunk, egyfajta ilyen last resort drogokként, tehát olyanokként, amiket nem is emberi használatra, hanem állatokra fejlesztettek ki antibiotikumokat, mint például a kolisztin. Ezt most már tulajdonképpen egy ilyen végső menedékként kényszerűen a klinikumban elkezdik egyre többet használni, habár tudjuk, hogy nagyon káros mellékhatásaik vannak. Tehát ez egy abszolút krízis, és alapvetően azt mondhatjuk, hogy ez a krízis szép lassan eléri a fejlett nyugati államokat is, de alapvetően Afrikában tetőződött. Ez nem véletlen, részben a alacsony higiéniai viszonyok miatt, az aluliskolázottság miatt, és sajnos nagyon gyakran ez az antibiotikum rezisztencia, ezt tulajdonképpen halmozottan kapják meg a szegény betegek, mert általában a HIV-fertőzöttek például egy jelentős része tuberkulózisban hal meg, annak is a tuberkulózisnak egy multidrogrezisztens várfajával. Tehát tulajdonképpen azok a betegek, akiknek az immunrendszere legyengült, vagy azok nagyon könnyen ráfertőződnek és kapnak el ilyen fertőzéseket, és a kimenetel legtöbbször halálos. Na most, ettől sajnos más fejlemények is vannak, az egyik pedig, hogy ezeket a rezisztenciát kódoló gének gyakran egymásnak tudják átadni a baktériumok egy genetikai mechanizmus révén, amit horizontális géntranszfernek hívunk, és így még gyorsabban terjednek azok a gének, amelyek a rezisztenciát okozzák. Például ez az MDM1, amelyet először detektáltak először 2006-ban Indiában detektáltak, itt ez a videó, ez nem nagyon indul el, jó, akkor ezt kiadjuk, és később lényegében 2011-re, 2012-re lényegében már Svédországban, Amerikában és sok más helyen is lehetett detektálni. Jó, most lehet látni, hogy először Indiából indul, aztán megjelenik Svédországban, nyugati államokban, Afrikában, és tulajdonképpen most már szinte mindenütt megtalálható ez az MDM1 nevű fehérje, ami levont különböző antibiotikumokat, és nagyon sok ilyen hordozó kórokozót találunk. Most egy nagyon furcsa paradoxonba lát az ember. Egyik oldalon itt van egy krízis, ennek megfelelően az antibiotikum használat és maga a piac az igen nagy, és egyre növekszik. Tehát úgy becsülik, hogy 50 milliárd dolláros az antibiotikum rezisztencia piac a fogyasztás szempontjából, és valóban egyre többet is használunk világszerte, és az a piac növekszik legalább 2-3%-kal. De ennek ellenére a fejlesztések, új antibiotikumoknak a fejlesztése lelassult. Tehát 2000 óta azt mondhatjuk, hogy 12 antibiotikumot dobtak piacra, és ezek döntő része minőségileg nem új, hanem meglévő válfa, meglévő antibiotikum családoknak a kisebb-nagyobb módosításai. Nos, miért van ez? Mi történik? Miért reagál így a piac ilyen furcsán egy ilyen igényre? Hát sajnos az történik, és ezt látjuk, hogy a jelentős piaci szereplők, tehát a nagy cégek, akik valóban részt vesznek ezekben a fejlesztésekben, illetve átveszik a kisebb cégektől a fejlesztéseket, azoknak a száma csökken. Tehát aktív programja van mondjuk a Merck-nek, a Roche-nak, a GSK-nak, Pfizer-nek, ezeknek a hatalmas cégeknek, de például a Novartis idén kilépett az antibiotikum fejlesztő programból sok más kisebb céggel egyetemben. Nos, miért van ez? Miért történik meg mindez? Mert az antibiotikum fejlesztés üzleti szempontból rendkívül kockázatos. Nagyon sok oka van ennek. Általában azt mondhatjuk, hogy ugyanannyi a fej, tehát 100 millió dollárt, 200 millió dollárt is felemészt, mire piacra kerül egy új antibiotikum. Ez nagyjából annyi, vagy hasonló nagyságrendileg, mint egy krónikus betegségnél, vagy például egy daganatos betegség esetén egy gyógyszernek a kifejlesztése. Nem itt van a probléma, hanem van egy alapvető üzleti kockázat. Egyrészt az, hogy ezek a kórokozók nagyon sokfélék, genetikailag mások, másképpen tudnak ellenállókká válni a különböző antibiotikumokkal szemben. Ezért még mindig a piac ott tart, hogy tágspektrumú antibiotikumokat keres, amelyek valójában minél sokfélébb kórokozót képes ölni. Ez részben azért is van így, mert amikor egy orvos találkozik egy bakteriás fertőzéssel, nem tudhatja pontosan, hogy milyen kórokozóval áll szemben. A legegyszerűbb egy olyan szert adni, ami minél tágabb spektrumon, minél többféle kórokozóval képes elbánni. Másrészt, ahogy láttuk, ezek a antibiotikum legnagyobb probléma a harmadik világban, így Afrikában van. Nyilvánvalóan ott a fizetőképes kereslet jóval kisebb, tehát megfizethetőnek és olcsónak kell lenni az antibiotikumnak. És a legtöbb fejlesztéssel például az a baj, hogy még ha jól is működik az adott antibiotikum, nem lesz piac, aki ezt megfizetné, mert nagyon kevesen lesznek azok, mert túl drágák. A harmadik probléma pedig, hogy minden antibiotikumnak van egy mellékhatása, ami gyakran drasztikus is lehet ennek a használata, és erre mutatnék egy intő példát. Ezért nagyon sokan azt mondják, azt javasolják, hogy mérsékelt legyen a használat. Tehát ez az orvosi, vagy a mostanában sokszor az orvosi javaslat, és ez egyértelműen szembe megy az üzleti érdekekkel. Van egy intő példa, Melintának az esete. Ez egy kisebb cég, ami kifejlesztette egy új antibiotikumot, delafloxacint. Tulajdonképpen ez nem radikálisan új, a kvinolonoknak a családjába tartozó, de jól működő antibiotikum. Ezt pár éve dobták piacra, és minden teszt azt mutatta, hogy ez sok előnyt mutat más kvinolon típusú antibiotikumokkal szemben. És ennek ellenére, hogy ez egy ígéretes antibiotikum, a Melintának a részvényei drasztikusan zuhantak, és komoly anyagi problémákkal küzd. Hogy lehet ez? Itt van egy sikeres program, és mégis ezzel szembesül a cég. Hát ennek itt az volt a probléma, hogy kiderült, hogy a kvinolon antibiotikumoknak nagyon sok mellékhatásuk van. Tehát például a mitokondriumot, az eukariotos sejteknek egy kis szervecskét gátolja a működését, ezért tulajdonképpen nagyon sok neuronális problémával, idegrendszeri problémákat okozhat ennek a szedése, és a bél mikrobiomnak a működését is megváltoztatják ezek a quinolon antibiotikumok. És egyre több tanulmány jelent meg, ami ezt mondja, ami odáig jutott, hogy az FDA ugyan nem vonja vissza ezeket a már piacon lévő szereket, de nem javasolja a használatukat a konkrét gyakorlatban. Tehát az orvosnak, az Amerikai Egyesült Államokban nem ez lesz az első dolga, hogy mondjuk a delafloxacint írja fel receptre. És ez az oka annak, ennek a prognózisa, hogy ez a delafloxacin, még ha minden standard teszten is átment, és minden szigorú szabályozaton is átment, ennek az üzleti sikere meglehetősen kétséges. Na most van még egy nagyobb probléma, és ez az, amivel mi foglalkozunk, hogy az antibiotikum fejlesztés nem csak lassú, költséges, de van egy további oka, hogy a megtérülés bizonytalan. Amit ezen az ábrán látnak, tulajdonképpen mindent összefoglal, azt látjuk, hogy a preklinikai kutatások és a klinikai kutatások akár 600 millió dollárt is elvihetnek egy-egy ilyen szernek a kifejlesztésében. Majd pedig van egy, és nagyon lassúak is, tulajdonképpen 10-12 évet is igénybe vehet egy ilyen fejlesztés, majd van, ameddig a szabadalom tart, addig ugye az adott cég birtokolja a jogokat, és addig megtérülhet a befektetése 20-23 évig. Na de utána, amikor már szabad préda van, utána már lényegében a megtérülés és a profit jelentősen csökken, tehát egy nagyon szűk ablak van, amikor az antibiotikum kutatásba fejlesztett pénz visszajön. És lényegében ez a fő oka, amiért még a legnagyobb cégek is visszalépnek az ilyen jellegű programoktól. És itt jön egy további probléma, és ez az, ami minket leginkább érdekel, a rezisztencia vizsgálatok. A rezisztent az, hogy egy antibiotikummal szemben, ami még nincs a piacon, kialakul-e az ellenálló képesség, az többnyire a klinikai fázis, a második, klinikai második fázisban vizsgálják meg, rendkívül primitív mikrobiológiai tesztekkel, amik már 30-40 éve használnak. Sajnos vannak olyan esetek, konkrét példákat lehet tudni erről, hogy például a GSK-nak volt egy fejlesztése minden teszten, toxikológiai vizsgálaton átment az adott molekula, valóban hat az adott kórokozóra, de a rezisztencia kialakulása rendkívül gyors. És akkor az történik, hogy tulajdonképpen nem is tudták piacra dobni az adott molekulát, mert nagyon sok paciensben már a rezisztencia kialakul, és hatástalan a molekula. Tehát tulajdonképpen mi azt mondjuk, hogy ez egy rossz paradigma, és ezt a paradigmát kell megváltoztatni, méghozzá úgy, hogy a rezisztencia vizsgálatokat a preklinikai vizsgálatok legelején kell megtenni, akkor, amikor még nagyon sok ilyen molekulánk van, nagyon sok molekula jelöltje van az adott cégnek, és valahogy prioritizálni szeretné, hogy melyek azok, amelyek értékesek. Ebben a prioritizálásban nagyon sok szempont van, és ezek közé kell beilleszteni a rezisztencia vizsgálatokat is. Olyan molekulákat kell találnunk, amelyekkel szemben a rezisztencia lassan, vagy egyáltalán nem alakul ki, vagy ha kialakul, akkor a kórokozónak az életképessége, virulenciája, fertőző képessége az csökkenjen. Tehát tulajdonképpen mi ezt könnyű elmondani, és mi ezt vizsgáljuk alapvetően, erre tettünk fel sok mindent, hogy ilyen jellegű új módszereket dolgozzunk ki. Ez sokkal könnyebb mondani, mint valóban megvalósítani, részben azért, mert a rezisztencia nagyon sokféle módon, genetikai úton módon alakulhat ki, és nagyon sokféle kórokozót kell megvizsgálni. Tehát ha úgy tetszik, egy nagy áteresztő képességi módszerre van szükség, olyan módszerre, amik nagyon sok molekulában tudnak egyszerre tesztelni. És ez az a módszer, amit kidolgoztunk, amit úgy hívunk, hogy Diverge. A Diverge egy olyan módszer, ami sok antibiotikum jelöltnek az egyidejű rezisztencia vizsgálatát teszi lehetővé, tehát tulajdonképpen célzottan a genomnak, a baktériumnak a genetikai állományában meghatározott pontokon mutációkat generál, tehát ezeket előre specifikáljuk, hogy mondjuk 4-5 gén, amikről sejtjük, hogy a rezisztenciában részt vesz, ott nagyon-nagyon magas mutációs rátát hozunk létre, tehát nagyon sokféle mutációt, ezt milliószorására növeljük a változatosságot a természetes folyamatokhoz képest, de csak specifikusan ezekben a génekben, majd laborban szelektáljuk azokat a variánsokat ebből a hatalmas változatos könyvtárból, mutáns könyvtárból, amelyek ellenálló képességet biztosítanak az adott szerrel szemben. Na most, ahogy ez működik, mennyire működik, rendkívül gyors és költséghatékony. Itt látnak egy standard eljárást, itt a rezisztencia mértéke, itt pedig a laborban eltöltött napok, amíg próbáljuk kitenyészteni az adott ellenálló baktériumot, és ez egy standard eljárás, amit általában a különböző kutatócégek is bevetnek, és ez a mi eljárásunk. Tehát 3 nap leforgás alatt volt olyan szer, ahol 10.000-szeresére nőtt az ellenálló képesség. Ezeket nyilván detektáljuk, hogy pontosan mik ezek a változatok. A célunk természetesen nem az, hogy ilyen baktériumokat tenyészünk ki, és ezeket, hanem az, hogy pontosan olyan molekulákat találjunk, antibiotikum jelölteket, amelyekkel szemben a mi eljárásunkkal sem tudunk magasfokú ellenálló képességet kimutatni. És vannak egyébként ilyenek. Na most ez azt is látjuk, hogy a Diverge-et lehet alkalmazni nagyon sokféle kórokozóra. Ezek közül most jelenleg 5-6-ra, és további fejlesztéseink vannak, hogy tulajdonképpen a legfőbb és legfontosabb kórokozókra ez alkalmazható legyen ez az eljárás. Nézzük, hogy valójában, de ez mind nagyon szép és jó, de akkor lesz meggyőző, ha kimutatjuk, hogy egy még piacon nem lévő antibiotikummal szemben is ki tudunk mutatni rezisztenciát, és ennek van létjogosultsága. Ezért a gepotidacinra fókuszáltunk. Ez egy új antibiotikum jelölt, ami jelenleg klinikai 2. fázisban van. Pár éven belül piacra kerül, minden jó vele elvileg. Ezt a GSK fejleszti, és mi vettünk egyszer egy nagy levegőt, és azt mondtuk, hogy egy kínai céggel megszintetizáltattuk ezt a gepotidacint, és elkezdtük vizsgálni. És valóban, amikor egy standard mikrobiológiai tesztet alkalmazunk, akkor nem tudunk detektálni ellenálló baktériumot. Például egy ilyen agarlemezre kiöntünk nagyon nagy mennyiségű baktériumot, 3 napig várunk, és akkor itt a mutáns baktériumok, amelyek ellenállók, ki tudnak nőni, hogyha az adott agarlemezen ezt a gepotidacin van. Nos, nem találunk, ezekkel a standard tesztekkel nem találtunk ellenálló baktériumot, de ezek az eljárások csődöt mondanak akkor, hogyha 2 vagy több mutáció együttes jelenléte kell ahhoz, hogy az ellenálló képesség kialakuljon. Jó? Tehát ezeknek a standard eljárásoknak van egy problémája. Nézzük, mit csinál a Diverge, mit mutat. Hát a Diverge-el alapvetően más volt a kép. Kimutattuk, hogy 2 rendkívül specifikus mutáció a kötőfehérjéken. Ha ezek együtt vannak jelen, akkor 2000-szeresére növekszik a rezisztencia. Tehát hatástalan az adott szer. Tehát ez lényegében, ha ez a 2 mutáció ott van azok adott kórokozókban, és ezt több fajon igazoltuk, akkor nem lehet gepotidacint alkalmazni. A céggel ennél a pontnál felvettük a kapcsolatot, egy kollegális eszmecsere kezdődött, hogy akkor és legyintettek első körben. Nem számít, mert hogyha ilyen rezisztencia történik, akkor ezek biztos kevésbé lesznek fertőző képességek. Ez egy jogos felvetés, nagyon gyakran azt látjuk, hogy az ellenálló képességnek van egy ára, költsége, és az ellenálló baktériumok gyakran kevésbé tudnak szaporodni. Ezért azt tettük, hogy egérkísérletekkel igazoltuk, hogy ezek a rezisztens kórokozó baktériumok ugyanúgy tudnak fertőzni, és ugyanúgy megbetegítenek, és ugyanúgy elpusztul a szegény állat. A 3. lépcső, ami tényleg ez volt talán a legmeglepőbb ezekben a kutatásokban, lehet mondani, hogy 2 mutáció együttes megjelenése nagyon ritka, ezért nem kell ezzel foglalkozni, tulajdonképpen a szer még mindig hatásos lesz reális körülmények között. Na, itt jött egy hatalmas probléma viszont, hogy amikor bioinformatika adatbázisokat megnéztünk, akkor azt láttuk, hogy ezek az egyes mutációk már a kórokozókban jelen vannak. Annak ellenére, hogy ezek a rezisztenciát okozó mutációk jelen vannak, annak ellenére, hogy a gepotidacin nincs még a piacon. Hát ez nagyon furcsa volt. Miért történhet meg ez? És tényleg a tanulság az, hogy azért, mert ezek a mutációk már rezisztenciát biztosítanak egy másik piacon lévő szerrel szemben. Ez azt jelenti alapvetően, hogy ha nem használtuk volna nyakra főre ezt a másik antibiotikumot, amit ciprofloxacinnak hívnak, akkor ezek a mutációk nem lennének ott a kórokozókban. És sajnos nagyon sok olyan kórokozó van ez alapján, ami csak egy lépésre van attól, hogy gepotidacin rezisztens is legyen. Nos, hát tulajdonképpen ez az a pont, ahol igazolódott, hogy a Diverge-re valóban szükség van, vagy egy Diverge-típusú technológiára szükség van. És ami végül is az utolsó pont volt ebben az egész kísérletsorozatban, azt nem is mit tett, csináltuk, hanem a GSK mutatta ki egy másik vizsgálatban, hogy valóban úgy tűnt, illetve azt mutatták ki, hogy egy klinikai 2B tesztben bizonyos betegeken már nem működött a szer, ellenálló baktériumokat detektáltak, megnézték, hogy milyen mutációkat tartalmaznak, és mit ad Isten, pontosan ugyan azokat, amiket a Diverge megtalált. Ezek után úgy gondolom, illetve úgy gondolja a kutatócsoportunk, hogy egy ilyen jellegű technológiára szükség van, ez egy új diagnosztikai eszköz, ami gyorsan és érzékenyen képes mutációk okozta a rezisztenciának a detektálására. Nos, ezt nem csak mi gondoltuk azt, hogy ez így ígéretes, és szabadalmaztattuk is az eljárást, illetve a szabadalmaztatási eljárás végén járunk, hanem megpályáztunk egy úgynevezett ERC Proof of Concept grantot, pályázatot, ami pontosan arra szolgál, hogy már olyan kutatásokat támogat, amelyek potenciálisan gyakorlati jelentőséggel bírnak, és hosszú távon egy prototípus kidolgozásához alkalmasak. Hát erre nem kapunk sok időt, ez a pályázat másfél éves, ez alatt az időszakot kell a további tárgyalásokat különböző cégekkel megtenni, piacot felmérni, a prototípust elkészíteni. Nos, hát ez az első történet, amit szerettem volna önöknek elmesélni, ez az első szabadalmunk. Van egy másik is, amiről még soha nem beszéltem, ez egy szlovén-magyar akadémiai kapcsolatunk, kollaboráció, amiben félig meddig véletlenül kerültünk bele. Ez a munkacsoport, ők új antibiotikumokat, jelölteket terveznek, és tulajdonképpen mi végezzük itt a mikrobiológiai teszteket, és ahogy melyek voltak az ígéretes jelöltek, azokat közösen választottuk meg, és ezzel a fantázia névvel, mint ULD1, ULD2, most ezen fut ez a két molekula, amiről azt gondoljuk, hogy ígéretes lesz. Most amire fókuszálunk, az a Staphylococcus aureus nevű kórokozó, ez egy gram-pozitív kórokozó, és a WHO listáján, ha nem is a legfontosabb kórokozók közé tartozik, de azért még a nagy veszélyforrásnál itt találhatjuk. Ez a Staphylococcus a köznyelvben úgy is terjed, mint húsevő baktérium, tehát nagyon csúnya fertőzéseket tud okozni, számos haláleset van. Ha fertőzések számát nézzük az Európai Unióban, akkor azt látjuk, hogy bőven 150 ezer fölött van a fertőzések száma évente, és 7-8 ezer haláleset. Tehát azért úgy gondolja az ember, hogy ennek itt van egy piaci rés, amire talán érdemes rálépni, és a verseny nagyon komoly. Tehát azt lehet látni, hogy itt már azért jó pár más molekula van különböző fázisokban, tesztek alatt. Nyilván ezeket összehasonlítjuk, hogy a különböző molekulák a milyenke képes, mire képesek, miben jobbak, mi nem bennem, mi hol járunk ehhez képest. Na, hát miért ígéretesek a mi molekuláink? Miért érdemes egy ilyen versenybe egyáltalán belelépni? Az egyik dolog az, hogy a részleteket meg a molekuláris mechanizmusát ennek a két molekulának pontosan ismerjük, megvannak a vizsgálataink, tehát a vegyész kollégák ezt nagyon pontosan végig, meg krisztallográfiai méréseken mindent tudunk róluk, vagy nagyon sok mindent, és ez alapján tudjuk, hogy két célpontjuk van. Ez azért jó, mert ez azt jelenti, hogy egyszerre legalább 2-3 ponton támadja a bakteriális sejtet, és ennek megfelelően a rezisztencia kialakulása rendkívül alacsony, tehát szinte detektálhatatlan számos Staphylococcus törzsben, tehát ez egy nagyon nagy előny. Ez természetesen labor körülmények között. A másik dolog, hogy a Staphylococcus azért ilyen csúnya fertőzés, mert nagyon, genetikailag nagyon változékony, és nagyon nehéz egy egységes kezelést. És csak és ebből a konkurensekből, amiket megvizsgáltuk, a mi molekuláink voltak az egyetlen, ami az általunk vizsgált 40 törzs mindegyikét képes volt írtani és pusztítani, tetejében nagyon-nagyon alacsony nanomólos koncentrációk mellett. Tehát ez egy nagy fegyvertény volt, és ennek nagyon örültünk. Humán sejteken nem volt mérhető toxicitás, jó pár standard esszét elvégeztünk, illetve természetesen nem mindenhol van meg a szakértelmünk, hogy ezt a laboron belül végezzük el, hanem általában szolgáltató cégekkel, akik nyakra főre ilyen jellegű vizsgálatokat csinálnak, velük csináltattuk meg ezeket a vizsgálatokat. De mindez nem számít, tehát hogy mondjam, ez mind csak szép előzetes eredmény, mind attól függ, hogy in vivo, vagy például egy egérmodellen működnek-e, működik az adott szer, és mi először bőrfelületi fertőzésekre fókuszáltunk, és lényegében itt vannak standard rendszerek és tesztek, hogy hogyan kell megfertőzni az állatnak a bőrét, milyen fertőzést okozunk, és ezt, ha megkínáljuk az állatot ezek után a mi molekuláinkkal, vajon meggyógyulnak-e, illetve az antibiotikum, illetve mennyi kórokozót látunk 24-72 óra múlva, és ezek mind sikeresek voltak, ezek a kísérletek. Tehát elvégeztük a standard preklinikai teszteknek egy jelentős részét, még számos hátra van, de ez alapján mi bizakodóak vagyunk. Nos, ezek a, tulajdonképpen ez az a két nagy kutatás irány, ami valóban az alkalmazás felé megy el, és itt tulajdonképpen az elkövetkező másfél-két évnek a függvénye lesz az, hogy vajon ezek hova érnek, lesz-e belőlük valami. Hát ahogy mondtam is, ez egy rendkívül kockázatos terep. Az egyik oldalon, a Diverge oldalán nincs konkurenciánk, vagy nem ismer, de még nincs meg az a valós, nem is látni pontosan, hogy hol van a kutatócégeknek a valós igénye. A másik oldalon pedig vannak antibiotikum jelöltjeink, ahol, ahogy látni lehetett, azért a konkurencia van. És amit alapvetően szeretnénk, az az, hogy olyan antibiotikum jelöltekkel dolgozni, amelyek valóban ezek a kritikus fertőzések, tehát ami a WHO listáján is a legkritikusabbak. Ilyen az acitenobakter, a pseudomonas, különböző klebsziella törzsek, amikre gyakorlatilag semmilyen, jelenleg semmilyen gyógyszer nincsen. És az a tapasztalatunk, hogy általában a cégek, azok a legnagyobb cégek ezekre a jelölt molekulákra vadásznak. Tehát ez az a legfontosabb és kritikus szegmens, ahol valamit tenni kell. Végezetül azt szeretném elmondani, hogy ez nyilván egy nagyobb kutatócsoportnak a munkája, és itt három embert szeretnék kiemelni, Nyerges Ákost, Lázár Vikit és Csörgő Bálintot. Mindhármukban az a közös, hogy hamarosan elmennek a laborból. Csörgő Bálint most jelenleg San Franciscóban van, Lázár Viktória pozdokként Izraelben, Nyerges Ákos, akihez a Diverge nevű találmány fűződik, ő pedig jelenleg a PhD-et most fejezte be nálam, és a Harvardon kapott állást, tehát ő ott folytatja szeptembertől. Az egy nagy kérdés, hogy vajon ezek az emberek és ezek a kutatók hazajönnek-e Magyarországra, vagy legalább Európába. Ugye, mert már ez is egy kérdés, hogy a legtöbb ilyen jellegű fejlesztés az Dél-Kelet-Ázsiában vagy Amerikában zajlik. Egyáltalán Európa egy olyan, Európa képes-e lehetőséget biztosítani nekik, ahol ki tudják élni a tehetségüket, és valóban érdemi kutatást tudnak végezni. Ugye, önök kíváncsiak tovább a kutatásainkra és további részletekre, mert én alapvetően elméleti biológusnak tartom magam, és alapkutatással foglalkozom, akkor kérem, látogassák meg a honlapunkat, Facebookon, Twitteren is ott vagyunk, mert ez az egyetlen módja, hogy az ifjúsággal is kapcsolatot tartsunk. Köszönöm szépen a figyelmet!